görög-katolikus szemmel. Pallai Béla görög-katolikus parókus műsora következik.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel üdvözlök minden kedves rádió hallgatót a Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából, jelen görög-katolikus félóránk mai adásában. Az idei témánk, ahogy az elmúlt adásban is említettem, görög-katolikus félóránk vezérfonala ebben az évben az áldás, a megszentelés, felszentelés fogalomköré közé összpontosul. Fel szeretnénk fedezni a megszentelések által megélt isteni jelenlétet, ugyanakkor az Istennek szentelt életállapot tudatosítása is fontos, ünnepeink, szentjeink, liturgikus életünk, hagyományaink, bizánci értékeink bemutatása, azaz görög-katolikus szempontból körüljárni az áldott állapot miben létét. Szisztematikusan haladunk, természetesen mindig a meghatározott kéthetes programbeosztást figyelembe véve, ahogy eddig is tettük. Legyen áldott, megszentelt, szent ez a fél óra. Adásunkban a mai ünnep áll a középpontban, s magától érthetődően kapcsolódik hozzá az áldás is. Könnyű dolgunk lesz, hisz kétszeresen is előttünk az áldás értelmezése, az Ag Simeon áldja az Urat, és áldást is mond Jézus szüleire. De ne szaladjunk annyira előre, lássuk a mai ünnep lényegét. A gyermek Jézust születése után, a 40. napon szülei elvitték Jeruzsálembe, hogy Mózes törvénye szerint bemutassák őt a templomban. A törvény által megszabott áldozat bemutatással együtt. Élt akkor Jeruzsálemben egy Simeon nevű aggasztján, aki ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja az üdvözítőt. A lélektől indítatva épp akkor ment föl a templomba, amikor a kisdedet bemutatásra vitték, Simeon ekkor karjaiba vette a gyermeket, s elimádkozta a Szent Lukács evangéliumában is szereplő énekét. Most bocsásd el, Uram, szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe elé, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek. Ezt a csodálatos imádságot legalább kétszer halljuk, amikor a templomban vagyunk, egyszer, amikor gyermeket keresztelünk, a pap magasra emeli a pólyába tekert kisdedet, és elimádkozza az Ag Simeon szavait, vagy minden egyes vecsernyén az imádság szövegeiben ott találjuk, elimádkozzuk, és átélhetjük azt az érzést, amelyet Simeon is átérzett, mikor beteljesedni látta az isteni ígéretet. Amennyiben nem tudunk eljutni egy esti vecsernyére, az otthoni esti imádságaink egyik megszokott imádsága lehetne, belehelyezzük életünket az Úristen tenyerébe. Legyen, Uram, a te igéd szerint. Az elsőszülött gyermek bemutatása és felajánlása épp 40 nappal a születés után történik. Szűz Mária és József is betartják a törvényt. Az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút, sőt, visznek magukkal galamb áldozatot is. Az ünnep másik elnevezése gyertya szentelő boldogasszony. A szent liturgián gyertyát szentelnek a papok, melyet a hívek hazavisznek, s otthon a világ világosságát jelképező szentelmény mellett imádkozhatnak. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertya szentelés szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe, egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált, magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Az Úr Jézus bemutatását Jeruzsálemben már a 4. században megünnepelték, és ekkor még február 14-én, mivel karácsonyt január 6-án ülték. Attól kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25-ére került, Jézus bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni. Róma a 7. században fogadta el ezt a liturgikus napot, s ikonjainkon, bizánci szentképeinken a felirat is görögül Hypapante néven szerepel, azaz találkozás. A Simeon és a kisded Jézus találkozására utalva, ekkor találkozott ugyanis először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre inkább Mária tisztulását emelték ki, és erről nevezték el az ünnepet purifikációnak. Majd a keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartjuk számon. Szent II. János Pál pápa ezt a napot a megszentelt élet világnapjává nyilvánította 1997-ben. Gyertyák nélkül elképzelhetetlenek vallásunk szertartásai. De milyen érdekes, a másik legfőbb életelem, a víz után a tűz megszenteléséhez mindenképpen elsődlegesen szükség van a víz szentelésre. Január 6-án megszenteltük a vizeket, hogy ezzel a jelképpel, ezzel az eszközzel meg tudjuk szentelni az életünk minden egyes területén azokat a tárgyakat, azokat a személyeket, azokat a dolgokat, amelyeket ki akarunk emelni a profán világból, és szenté, megszentelté akarjuk tenni, nyilvánítani. Évszázadok óta jelen vannak az oltáron a gyertyák, az ünnepi asztalon, de életünk forduló pontjain is. A keresztelőtől a temetésig ott vannak velünk. A keresztelésig az újszülött mellett világított a gyertya. Amikor a fiatal anya először ment a templomba, szintén gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égetünk a súlyos beteg mellett. Az Úr Jézust jelképező szentelt gyertyát adjuk a haldokló kezébe, hogy az ördög ne tudjon rajta győzedelmeskedni. A gyertya szentelőkor megáldott gyertyát vihar, mennydörgés, árvizek vagy más természeti csapás idején is meggyújtjuk, és imádkozunk Istenhez segítségért. A gyertya meggyújtása mindig Jézus jelenlétét jelenti. Világít, melegít, felemészti önmagát, de semmit sem veszít lángja erejéből, miközben meggyújthat egy másikat. Ezért jelképe Krisztusnak, aki irántunk való végtelen szeretetéből életét adta értünk. A gyertyák a világosság jelképei minden kultúrában. Nem engedhetjük, hogy dísz vagy csak hangulatfény gyanánt szolgáljon. A régi ember számára az élet mindennapjaihoz tartozó fontos használati eszköz, és még fontosabb szakrális tárgy volt. Ha nem ismerjük a jelképek, szokások jelentését és üzenetét, akkor nem is fogjuk lényegesnek tartani. Azok megtartását, ünneplését nem fogjuk érteni, hogy miért vannak. Mert a gyertya nem pusztán praktikus eszköz vagy jámbor kellék, hanem a világosság történetének a jele. Fényével, melegével, mozgásával az ember egészét szólítja meg. Sötétségben gyertyát gyújtani, annyi, mint reményt gyakorolni. Csendben égő gyertya előtt imádkozni annyi, mint a szétszórtság ellenében a figyelmet választani. Gyertyát gyújtani a halottakért vagy a betegekért annyi, mint a tehetetlenséget Isten kezébe helyezni. Nekünk világítanunk kell a világ előtt, de nem mi ragyogunk, igazából engedjük, hogy Krisztus világossága rajtunk keresztül fényeskedjen. Ez a világosság nem elvakít, hanem vezet. Csendesen, kitartóan az örök élet felé. Görögkatolikus gyertya szentelő áldásunkban a következőképpen imádkozik a pap. A te soha el nem sötétendő világosságodat segítségeddel elnyerni méltóknak találtassanak. Mármint azok a hívek, akik kérik, hogy a szentelt gyertya valóban ne csak egy tárgy legyen, hanem az Isten áldásával megszentelt szentelményként kerüljön otthonunkba, életünkbe. Az áldások szövege figyelemre méltó módon nem a gyertyáról beszél, hanem az emberről, aki használja. A végső cél azonban nem a veszélyek elkerülése, hanem eljutni a kegyelem világosságára. Nem azért gyújtunk gyertyát, mert ez egy babona, és ezáltal megmenekülünk. A gyertya nem pajzs, hanem irányjelző. Arra emlékeztet, hogy az ember útja nem önmagába zárul, hanem Isten felé tart. A mai ünnep üzenete, hogy nekünk is gyertyává kell válnunk. Istentől kapott fényünkkel, talentumainkkal nekünk is világítanunk kell. Nem csak azt mondja a Szentírás, hogy a föld sója, hanem a világ világossága is vagyunk. Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Olvassuk Máté evangéliumából. Az áldás, az, hogy valakit megáldani, ez egy kimondott szó, de mégis üdvhozó erőt közvetít. Valakit üdvhozó erő hordozójának nyilvánítani, azaz magasztalni, valakit üdvhozó erő hordozójává tenni. Amikor emberek áldják az Istent, akkor őt üdvhozó erő forrásának jelentik ki, azaz megtapasztalják, és iránta való hálájukat fejezik ki, a dicsőítést, magasztalást kifejező szavakkal áll párhuzamban, és ezt látjuk, amikor Simeon áldja az Istent, dicséri, mert megtapasztalta az ő ígéretének valós voltát. Jézus mennyei hatalmával fogja megáldani a gyerekeket, amikor pedig elmegy a földről, tanítványait áldásával a mennyei erők további közvetítőjévé teszi. Aztán Simeon megáldja Jézus szüleit, és jövendől, tehát emberek is áldhatnak embereket. Ez az az áldás, amikor csak úgy hatásos, ha Isten felhatalmazása alapján történik. Hitben teszik, vagyis abban a bizalomban, hogy Isten teszi hatályossá az áldásukat, ahogy a zsidó levélben is olvassuk Szent Pál apostol tanítása alapján. Az áldás a szemét vagy tárgyat, ahogy említettem, a profán állapotból, a világias állapotból kiemelve Istennek ajándékoz. Nem jelent más, mint áldással Istennek szentelni valamit vagy valakit. S ha jól belegondolunk, tágabb értelembe véve, a jámbor jókívánság az a köszönési forma, hogy Isten áldjon, vagy talán egy szülői áldás is ugyanezt jelenti. Nem lehet, s nem is szabad félvárról venni. Az áldás a Szentlélek kegyelmében részesítésének a külső jele. Áldásban részesülhet az ember és a természet minden tárgya. Az áldás egy egész életre vagy hosszú útra szóló lelki táplálék is, amit a civil vagy a pap a jobb kezével oszt. Kézzel a kereszt jelét rajzolni a másikra, mintha azt jelenteni, ráírni a kereszt jelét valakire. A pap ugyanezt teszi a kezében tartott kereszttel, vagy az evangéliummal, amikor áldást ad, gyertyával, ikonnal, ujjaival pedig Jézus Krisztus nevének a rövidítését formálva. Az Ószövetségben az áldás ősforrása Isten, ezt hallottuk az elmúlt adásban. Olyan konkrét erőt láttak az áldásban, amelyet a kézföltétel, a szó vagy valamilyen ajándék közvetít. Az áldás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok, még akkor is, ha valaki kicsalta őket. Gondoljunk csak Izsák áldására, amikor Jákobot megáldja. Az áldás rászáll arra, akire vagy amire adják, s akit megáldanak, az maga is áldás forrásává lesz. Az áldásból fakadó erőt a haldokló atya átadhatja a fiának például. Amikor áldunk, tehát ráírjuk Isten kegyelmét a másikra. Valaki egyszer megkérdezte, hogy ti görög katolikusok miért fordítva vetettek keresztet? Hirtelen azt mertem válaszolni, mert magamra rajzolom a pap által kapott áldást, egyszerűen lemásolom. S van is benne valami igazság, fentről le, balról jobbra adja az áldást a pap, és amit látok, azt rajzolom magamra. Homlok, mell, jobb vál és bal vál, igazából a szív, ahol a zárul, ahová magamba zárom, a szívembe írom Isten áldását. Ezt az áldást közvetíti majd az a gyertyával adott áldás, amelyet az előszenteltek liturgiáján ad számunkra a pap. Krisztus világossága mindenkinek világoskodik. Amikor keresztet vetünk, amikor az áldást fogadjuk, amikor egy gyertya előtt imádkozunk, talán elhunyt szeretteinkre gondolunk, vagy az élőkért imádkozunk, amikor csendesen, csak az Istennel lévő magányban imádkozunk és könyörgünk, vagy hálát adunk, akkor Krisztus világossága vezessen bennünket, amelyeket a mai szent liturgiákon megáldott gyertyák közvetítenek, ezekkel megszentelve életünket, otthonunkat, világosodunk majd mi is Krisztus világosságát, szétterjesztve, szétkürtölve az egész világnak. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
hit görög-katolikus szemmel. Pallai Béla görög-katolikus parókus műsorát hallották.